A gyermekbántalmazás sajnos kimeríthetetlen és napjainkban is létező témakörét tovább folytatva. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Lippai Vera jogászt, aki a gyermekvédelem területén specializálódott a munkásságát illetően, illetve 2018. novemberétől a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál végzi munkáját. Kedves Vera! Szeretném megkérdezni öntől, hogy itt, amikor elkezdte a munkálatait a Hintalovon Alapítványnál, mint önkéntes, és később 2018 vége felé, már mint teljes jogú jogászként hozzá csatlakozva, mit tapasztalt, milyen lehetőségbeli változásokkal tud közreműködni abban, hogy a gyermekbántalmazást, mint létező tényt megszüntessék, felszámolják, csökkentsék. És egyben szeretném, hogyha a Hintalovon Alapítványt egy kicsit bemutatná nekünk.
Rendben, köszönöm szépen. Először is a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak a küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, illetve az, hogy a felnőtt társadalom minél nagyobb felelősséget vállaljon a gyerekekért, így gondolok itt már rögtön arra, kicsit előre utalva, hogy a gyerekbántalmazás csökkentéséért is többek között. Ezt ugye több eszközzel próbálja elérni az alapítvány, egyrészt egy társadalmi edukációval, másrészt több programunk is kapcsolódik a gyerekekhez, illetve minden programunk a gyerekekhez kapcsolódik, de hogy különböző területeken, így itt van például a gyerekjogi központunk, ahol én is kezdtem a munkámat a tavaly év elején, amelyben bármilyen gyerekeket érintő ügyel meg lehet minket keresni, megkereshetnek bennünket maguk a gyerekek, a szülők, pedagógusok, vagy bárki, aki észleli, hogy egy gyereknek az érdekei sérülnek. Rengetegféle ügytípus érkezik a gyerekjogi központba, érkeznek szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyek, gyerekbántalmazás bármely formájával kapcsolatos ügyek, kapcsolattartási ügyek, ugye válások során, tehát hogy tényleg nagy a skála, és hát ebben így az egyedi ügyekben mindig próbáljuk mi a gyerek legfőbb érdekét, az érintett gyerek legfőbb érdekét képviselni, mert ugye sokszor az a tapasztalat, hogy ez könnyen elveszik az eljárások során, mert ha mondjuk nézek csak egy vállópert, akkor az egyik szülőt, törvényes képviselőt képviseli egy védő, a másikat is képviseli egy védő, és sokszor a gyereket meg ugye igazából senki nem képviseli. Úgyhogy mi erre próbáljuk minden ügyben a fókuszt helyezni.
Kimondható-e az a tény, az a szomorú tény, hogy az esetek 80%-ában a családon belül történik a gyermekek verbális vagy súlyosabb bántalmazása? Ennyire súlyos-e a helyzet? Erre lennék kíváncsi, hogy mi a tapasztalat.
A pontos statisztikát én nem tudnék mondani, az biztosan kimondható, hogy van, létezik, létező jelenség. Sajnos a gyermekbántalmazásnak minden négy formája, így a verbális abúzus is, az is kimondható, viszont, hogy 2005 óta jogszabályi szinten is zéró tolerancia van a gyerekbántalmazás minden formájával szemben. Így ideértem a szexuális bántalmazást, a fizikai erőszakot, a verbális abúzust és az elhanyagolást is. Tehát a gyerekbántalmazás minden formája megengedhetetlen ma Magyarországon. Mégis ez egy létező jelenség. Ebben azt is hozzá kell tenni, hogy minden formája megelőzhető a gyerekbántalmazásnak. És hogy erre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, akár a szakemberek munkája során is.
A statisztikát tekintve én utána néztem, és az Emberi Erőforrások Minisztériumánál találtam egy 2016-ban készített tanulmányt, ami azt mutatja, és ezt örömmel olvastam, hogy csökken ez a tendencia. Tehát akár a családon belüli fizikailag, lelkileg, szexuálisan bántalmazott gyerekek esetében, akár a családon kívüli ugyanezen szempontokat nézve, tehát fizikai, lelki és szexuális bántalmazás. 6 évet átnézve ez a statisztika szinte a felére csökkenő eredményt mutat. Ez létező, és hogyha ez így létezik, akkor én ezt örömmel hallom, vagy nagyon sok olyan látens eset is van, ami nem jut el hivatali szervekhez kezelési formára.
Én ezt a statisztikát pontosan nem ismerem meg a módszertant sem, ami mögötte áll. Azt tudom mondani, hogy azért alapvetően általánosabban elmondható, hogy nagyságrendileg 100 ügyből 10 kerül napvilágra, és abból egy esetben indul eljárás. Viszont ezt nem lehet ilyen egyszerűen visszaszorozni, és ebből nyerni egy számot év végén, mert pont ahogy ön is említette, óriási a látencia a gyerekbántalmazással kapcsolatban, úgyhogy igazán pontos statisztikát talán nem lehet mondani. Ami érdekes, hogy 2009-ben volt egy kutatás, ami azt mutatta, hogy minden három magyar gyerekből csak egy tudja, hogy neki speciális jogai vannak, minden három magyar gyerekből kettő nem kér segítséget, hogyha őt bármilyen sérelem vagy bántalmazás éri, és hogy minden második magyar gyerek szerint az rendben van, hogyha ő kap egy pofont, tehát a fizikai abúzus éri lényegében.
Igen, ez sajnos tényleg egy szomorú helyzet, hogy maguk a gyerekek a gyermekségük miatt is azt érzékelhetik, hogy ez egy megszokott dolog. És pont ezért merült fel bennem az a kérdés, hogy igazából mi a felelős felnőtt társadalom, mert hogy nekünk kéne felelősnek lennünk, jó példával előjárva, tehát hogy mi a felelős felnőtt társadalom szerepe a példamutatás terén, mert ahogy ön is említette, a bántalmazást mindig a hallgatás teszi lehetővé. Tehát, hogy igazából sok esetben a felnőttek sem mernek beleavatkozni, beleszólni, hogyha tapasztalnak szomszédban, iskolában, bárhol valamit, mert kényes sajnos ez a dolog. Tehát, hogy mi mit érzékelne, mit tudna elmondani, ami a példamutatáson, hogy viselkedjünk, kívül még nekünk felnőtteknek egy fegyverünk lehetne ez ellen.
Abszolút rá tudok csatlakozni arra, amit mond, mert azt szoktuk mondani, hogy ugye egy gyermek felneveléséhez egy egész falura van szükség, de hát ugyanezt megfordítva egy gyermek bántalmazásához is egy egész falunak a félrenézésére van szükség, és hogy azzal, hogyha egy felnőtt észleli, hogy a gyereket bántalmaznak, ellenben ő nem cselekszik, nem jelzi azt a gyermekvédelem felé, nem aktivizálja magát a gyerek biztonsága érdekében, akkor lényegében az elkövetővel lesz ő cinkos, és nem pedig kiáll a gyerek mellett. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy fontos szempont. Amit itt elmondanék, ugye, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagoknak meg kiemelt szerepe van ugye ezen a területen, hiszen nekik aztán jogszabály kötelezettségük is van arra, hogyha gyerekbántalmazás vagy annak csak a gyanúját észlelik, akkor tegyék meg a jelzésüket a megfelelő szervek felé. Hogyha súlyos veszélyeztetés van, akkor 72 órán belül, hogyha pedig gyerekbántalmazás gyanúja, veszélyeztetés gyanúja merül fel, akkor 8 napon belül kell nekik jelezni az illetékes, a gyermek lakóhelye szerint illetékes a gyermekjóléti szolgálatnak vagy gyámhivatalnak. Ez vonatkozik mind a gyerekorvosokra, a védőnökre, bárkire, aki a gyerekekkel valamilyen kontextusban kapcsolatba kerül.
Most egy nagyon-nagyon súlyos problémát szeretnék érintve megbeszélni önnel. Igazából, amikor rendőrségi ügyé válik valami, tehát hogy odáig eljut kezeletlenül egy helyzet, hogy kimondva sajnos azt, hogy amíg vér nem folyik, igazából nem történik semmi egy adott családban. Tehát, hogy a rendőrségi esetek is sokszor úgy reagálnak helyzetekre, hogy odébb állnak, nem kezelődik a dolog, nem folytatódik tovább, amíg tényleg nagyon durván el nem mozdul az egész adott helyzet. Ez mennyire megszokott ez a szituáció itt Magyarországon? Vagy azért nem ennyire durva, mint ahogy sokszor hétköznapi ember tapasztalja, hogy úgyse történik semmi, amíg igazából nincs komoly verekedés, igen, bántalmazás.
Hát egyrésztről ugye a verbális bántalmazás egy picit kényesebb, nehezebb történet, mint hogyha egy gyereket fizikai abúzus ér, hiszen nincsenek látható nyomai, kevésbé könnyen bizonyítható, mégis azért a jogszabály szinten nagyon jól állunk, azt kell, hogy mondjam, hiszen ha csak arra gondolok, hogy 2018-tól egy ORFK parancs szerint a rendőrségnek kötelessége 72 órán belül jelzést tenni ugyancsak a gyermekjóléti szolgálat felé, hogyha őt kihívják egy családhoz egy perpatvar miatt, ő ott, ha nem tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is kötelessége neki jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé. Tehát ez is egy jó... Ezen kívül van például olyan EMMI protokoll, ami kimondja, hogy az is gyerekbántalmazásnak minősül, hogyha egy gyereket nem éri fizikai, akár verbális abúzus sem, csak szimplán szemtanúja a szülei közötti feszültségnek, vitatkozásnak. Tehát, hogy jogszabály szinten jól állunk, Inkább ami szerintem nehézséget jelent ma Magyarországon, az a szakemberek leterheltsége, az óriási fluktuáció, a szakemberhiány, meg talán a képzések minősége.
A szakemberhiányhoz szorosan fog kapcsolódni kérdésem is önhöz, hogy mi a helyzet igazából az utógondozással? Tehát, hogy képzeljük el laikusként, hogy kitudódik egy eset, annak elindul a kezelési folyamata, és én igazából a gyermek lelki életére lennék kíváncsi, hogy ővel mi történik, miután ugye napfényre, tehát világosságra kerül az őt ért atrocitás, bántalmazás, akár ami évek óta is húzódott már az életében, hogy utána milyen fontossági szerepek, lehetőségek vannak, hogy a gyermek életét nyomon tudjuk követni, és a bántalmazott érzéseit, sebeit, lelki gondjait tudjuk gyógyítani, kezelni. Tehát, hogy erre mit szán a magyar társadalom? Milyen lehetőségek vannak erre? Hogy követjük nyomon azt, hogy mi történik? Mert az egy szituáció, az egy helyzet, hogy megtörténik egy törvényi rendelkezés, a gyereket akár máshova helyezik, de hogy ő vele utána mi történik, hiszen sokszor szorul arra, hogy lelki támogatást kapjon, hogy a bizalmát vissza tudja kapni a felnőttek felé. Tehát, hogy ilyen szempontból nézve, mi az, amit tudunk mi felnőttek nyújtani a gyerekek felé?
Abszolút. Van ennek a kérdésnek létjogosultsága. Mi az alapítványnak a gyerekjogi központjában pontosan ennek a fontossága miatt is holisztikus megközelítést alkalmazunk, ami alatt azt értem, hogyha beérkezik hozzánk egy bármilyen gyerekkel kapcsolatos ügy, akkor mi együtt dolgozunk pszichológusokkal, kócsokkal, mediátorokkal, tehát nem csak jogászként viszünk végig egy adott ügyet, hanem mindig azt nézzük, hogy a gyerek hogy van az egész történetben, hogy melyek azok a pontok már az eljárás alatt akár, ahol neki szüksége van lelki támaszra, és akkor minden esetben szervezünk mellé szakembert, segítséget, hogy ugye végig kísérje a lelki folyamatokon is, és ez nyilván az eljárás utánra is vonatkozik. Ez jó lenne, hogyha sokkal erősebben jelen lenne ez a gyakorlat, így a tágabb értelemben vett, tehát a gyerekvédelmi rendszerben is. Mert hogy nagyon látunk rossz példákat is, gondolok arra, hogyha van egy büntetőeljárás például, ahol elmarasztalják a gyanúsítottat, vagy elítéltet, és amikor ő szabadul az előzetesből, vagy a szabadságvesztés büntetéséből, akkor külön kell kérni azt még a bírósági eljárás során, hogy erről értesítsék a sértetted. Tehát, hogy ne forduljon elő az, hogy ha valaki bántott egy gyereket, akkor ők 2 hét múlva lehet, vagy 1/2 év múlva, hogy találkoznak a boltban, egész egyszerűen szembe jön vele, és ezzel egy újabb traumát, egy váratlan traumát okozva a gyereknek.
Még egy gondolat, ami eszembe jutott itt a végén, magáról a prevencióról szeretném, hogyha mondana még egy pár szót nekünk, hallgatóknak.
Ez az a terület, ahol óriási platform van arra, hogy megvédjük a gyerekeket, ugye a bántalmazás bármely formájától, és hogy az alapítványnak van egy olyan programja, amit úgy hívunk, hogy gyermekvédelmi irányelvek program, aminek pontosan az a lényege, hogy prevenció területén egyrésztről óriási szerepe tud lenni az edukációnak, mind a gyerekek és mind a felnőttek edukációjának azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mi számít bántalmazásnak, hogy annak mik a jelei, hogy ez ennek minden formája elfogadhatatlan és megengedhetetlen, és hogyha mégis egy gyereket bántalmazásért, akkor mit lehet tenni, és mit kell tenni a felnőttek részéről. És hogy ehhez kapcsolódóan van nekünk az alapítványnál egy iskolai gyermekvédelmi irányelvek programunk, ami pontosan arról szól, hogy hogyan tudjuk az intézményeket biztonságosabb helyé tenni a gyerekek számára. Ehhez nagyon jó eszköz az, hogyha egy intézménynek van gyermekvédelmi irányelve, akkor mindenki számára egyértelmű protokollok vannak arra vonatkozóan, hogy minek kell történnie, hogyha felmerül a bántalmazás gyanúja, hogy mindenre milyen határidők vannak, hogy tiszták legyenek a felelősségi körök egy intézményen belül, hogy mik a kapcsolódási pontok a gyerekvédelmi rendszerrel, tehát hogyha ez mind-mind transzparens, mind a gyerekek, a szülők és a felnőtt iskolapolgárok számára is, akkor sokkal nagyobb biztonságban tudnak lenni a gyerekek.
Nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatait, és hogy időt szánt erre a nagyon fontos napjainkat is súlyosan érintő helyzetre, és hát reménykedünk abban, hogy ez nem csak statisztikailag fog majd csökkenő adatokat mutatni, hanem elérhetjük azt a szintet, legalább hazánkba, hogy a gyerekbántalmazás teljes mértékben felszámolódik. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Lippai Vera gyermekjogásszal beszélgettem a Mária Rádió stúdiójában. A riportot Nagy Szilvia készítette.
Mária Rádió. Betlehemre várva.